Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit, és a stúdióba köszöntöm Lukovics Milán atyát, a Mária Rádió műsorigazgatóját. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Boldog új évet neked is, kedves Viki, és természetesen a hallgatóknak!
Az új év kezdetén arról beszélgetünk Milán atyával, hogy hogyan érdemes az új év lezárása és az új év elindítása kapcsán kicsit átgondolni az elmúlt évünket és felkészülni a következő évre. Hogyan látod, hogy az, hogy itt január 1-én, december 31-én az emberek általában ugye erre fókuszálnak, van az a közkeletű dolog, hogy megfogadnak az emberek valamit január 1-én, amit általában nem feltétlenül sikerül betartani, de látod ennek értelmét, hogy itt kicsit megálljunk és elgondolkodjunk a múltunkról és a jövőnkről?
Néha valóban ez nem árt, hogyha megállunk. Elég közkeletű szó ez most már, hogy reflexió, tehát visszahajlás, újra visszatekintünk arra az időszakra, ami már elmúlt. Ez azért vált általánossá, mert például akár a pedagógiában, de más szakmákban is így előfordul ez, hogy ilyen reflexiókat kell írni például bizonyos helyzetekben. Na most a karácsonyi időszak sok szempontból persze hoz egy kis szabadidőt, vagy maga az időszaknak a jellege is ilyen kicsit meditatívabb hangulatba sodorja az embereket. Mondjuk azért, hogy ezt mindenki megteszi-e, abban nem vagyok annyira biztos. Tehát kicsit az a benyomásom egy ilyen szilveszter kapcsán, hogy pont a hangerő vagy a bulizós kedv az ilyen fordított arányban van ezzel, vagy talán azért is pörgetjük nagyon magas fordulatszámon a szilveszteri bulit, hogy ne kelljen ezt a elgondolkodást vagy számvetést megtenni. De ezzel együtt persze valóban igaz az, hogy új évkor ilyen újévi elhatározásokat is sokan tesznek. Na most nyilván az életünk egészének a folyása szempontjából önmagában annak, hogy most 2023-ban vagy január 1-e, ennek nincs olyan nagyon nagy jelentősége, de valóban magának az évnek ez az időszaka, a tél, régen azért emlékszem, hogy nagy havas telekre, hát valóban egy kicsit ilyen elmélkedősebb hangulatot hoz az emberre.
És hogyan látod, Milán atya, hogy hogyan érdemes ezt a reflexiót megtenni? Van esetleg olyan, ami neked személy szerint bevált esetleg, vagy láttad a tanítványaidon, lelki vezetetjeiden?
Mondjuk egy egyszerű kis szokás az nálunk így a szerzetesi közösségben, hogy nyilván nagy szilveszteri dorbézolásra nem kell gondolni. Általában este össze szoktunk ülni, és egy kicsit elbeszélgetünk arról, hogy nagyjából kinek a számára hogyan telt az előző év. Szerintem ez jó dolog, ez egy családban is megtehető, vagy akár az ember saját maga is elgondolkozhat erről, tehát én nem vagyok egy ilyen reflexió szakértő, hogy most mit kell ilyenkor csinálni. Az első, ami így nekem eszembe jut, az, hogy mindenképpen jó, hogyha az ember számot vet azzal, hogy miért is tudok hálát adni az előző év során. Talán egy év az már ahhoz is idő, vagy jelentősebb idő, hogy van olyan dolog, ami ott abban a pillanatban talán nehéz volt, vagy rosszul érintett, és utólag meg mégis azt mondom, hogy na, valamire jó volt, tanultam belőle, azért is akár hálát adhatok. Biztos, hogy mindenkinek a számára voltak nehézségek. Az is nagy dolog, hogyha egy nehézségben nem rontunk a helyzeten. Ugye Katona József Bánkbán című drámájában szerepel ez, hogy amíg áll a világ, most nem tudom pontosan idézni, az a lényeg, hogy ront vagy javít, de nem henyél. Na hát nehéz helyzetben, hogyha azon nem rontunk, az már egy nagy dolog volt. Hát amíg javítani is tudtunk, akkor még inkább. Tehát, hogy persze, hogy gyerekkorunkban a hálaadás az általában annyit jelent, hogy na most akkor milyen jó dolog történt velünk aznap. Nem tudom, meleg volt a kakaó, vagy szép volt az idő, de hogy hát felnőtt ember egy picit árnyaltabban is hozzáfoghat ez a hálaadáshoz. A másik, hogy milyen folyamatok zajlottak esetleg, vagy folytatódtak az előző évben. Sokszor a napoknak a sűrében, amikor nem szánunk időt, vagy nem tudunk így visszatekinteni az életünknek egy időszakára, ugye úgy szoktuk mondani, hogy hát taposó malom a hétköznapok sokasága, hát ottan az adott napra koncentrálunk, vagy azt szeretné esetleg az ember túlélni, és nem nagyon figyelünk föl esetleg arra, hogy azért a mélyben, vagy észrevétlenül zajlanak folyamatok, vagy elindulnak folyamatok, amelyekre viszont nem ártana rátekinteni. Például az, hogy hát valakinek az életében egy meghatározó kapcsolat, például a házassága, minthogyha úgy szépen lassan elkezdett volna, nem tudom, elhidegülni. Vagy azt veszi észre, hogy a szekere rúdja az mintha kifelé kezdene mutatni most akár a munkahelyéről, vagy a családi állapotából, vagy az, hogy nem tudom, elkezdett elhízni, vagy rászokott, nem tudom, a dohányzásra, vagy nem veszi észre azt, hogy az egészsége úgy elkezdett károsodni, és ő nem tesz semmit. Tehát, hogy nem ártana az, hogy egy ilyen alkalommal, hát számot vessünk azzal összehasonlításképpen, hogy egy évvel ezelőtt, két évvel ezelőtt volt egyszer az, hogy egy ilyen január 1-e új év egy menedékházban ért engem a hegyek között, és volt diákaimmal voltam ott, akik közül az egyik az éppen, hát nem január 1-en, január 2-án lett 20 éves, és akkor valahogy, ahogy így volt alkalom erről beszélgetni, így végig kérdeztem tőle, hogy akkor hát minden évéről mondjon egy mondatot. Hát most nyilván, amikor két éves volt, akkor persze csak arról tudott beszélni, amit a szülei elmeséltek neki. De végül is úgy láttam utólag, hogy számára is ez érdekes volt, hogy minden évéről valamit ki kellett találnia, vagy mondott valamit. Na, de hát, hogy önmagában az, hogyha az egy évvel ezelőtti, vagy két évvel ezelőtti állapotommal összehasonlítom magamat, talán felfigyelhetünk arra, hogy milyen folyamatok indultak el, erősödtek föl, zajlanak az életünkben, amire hát esetleg nem baj, hogyha rátekintünk, hogy ezt akarjuk, vagy nem akarjuk, jó irányba visz ez bennünket, vagy sem.
Talán még a kapcsolatok szempontjából érdemes egy évet áttekinteni. Sokunknak lehet, hogy ilyen szempontból volt vesztessége. Biztos többünknek van olyan ember az életében, akit kicsit nehezebben viselünk el, vagy kevésbé szeret, és nagyon sok szerettünk is van. Hogyan érdemes ilyen szemszögből is visszatekinteni az óévre?
Gyakorlatilag amúgy sem árt szerintem elgondolkoznunk azon, hogy azok, akikkel gyakorlatilag szoros kapcsolatban vagyunk, vagy hát együtt élünk velük esetleg egy fedél alatt, vagy munkánk, vagy más tevékenységünk révén, hát szinte napi rendszerességgel találkozunk, ez valószínűleg azért nem olyan nagyon-nagyon sok ember. Hát az, aki tényleg az életem része, az felnőtt embernél is, vagy aki olyan munkát végez, hogy emberekkel foglalkozik, valószínűleg azért annak se több száz ember ez, hanem 50. Egy diákot, hogyha magam előtt látok, hát akkor vannak osztálytársai, vannak családtagjai, tartozik még valami kisebb-nagyobb valami közösségbe, akik tényleg fontosak a számára, meg van néhány olyan tanára, akivel hát nyilván már az iskola révén is rendszeresen találkozik, ez 50-60 ember. Nem árt szerintem az, hogyha ezekről az emberekről úgy néha egy kicsit eltöprengünk, hogy hogy alakul vele a kapcsolatom, hogy ha nehéz az illető valamilyen szempontból a számomra, akkor hogyan tudnám őt megérteni, vagy mit szeret benne az édesanyja, vagy mit szeret benne az Úristen, és egy kicsit ezen így eltöprengeni, ha én az ő helyébe lennék, vajon nem ugyanazokat a hibákat követném el, amit én most így hibának látok. Tehát az emberi kapcsolatainkra is jellemző az, hogy ha azokat nem ápoljuk, nem gondozzuk, nem öntözzük, nem műveljük, nem emeljük valahogy, vagy nem viszünk bele megértést, figyelmet, elfogadást, segítőkészséget, barátságot, stb., akkor sivárabbá válnak, elsivatagosodnak. A bizalmatlanság, az elhidegülés, a gyanakvás veszi át a helyét. Tehát szerintem jó az, hogyha időről időre valamiképpen így kicsit kielemezzük a számunkra fontos emberekkel való kapcsolatunkat. Lehet, hogy mondjuk 50-60 ember esetében erre nem elég egy szilveszter este, vagy akik tényleg igazán fontosak, családtagjaink például, szülő számára a gyereke, az ne egy évbe egyszer gondolkozzon el az illető sorsának alakulásán, hanem gyakrabban. De mondjuk egyébként, amikor arról van szó, akár egy ilyen régebbi lelkiségi kiadványban, hogy nem tudom, imádkoztam-e a szüleimért, vagy a tanáraimért, vagy a gyerekeimért, vagy nem tudom, mint kiért, akkor azért szerintem ez nem csak azt jelentheti, hogy most valakiért konkrétan imádságszöveget mondok meg címkézve, hogy X-ért, Y-ért, hanem hogy valamiképpen hát így a Jóistennek a türelmét, vagy a megértését, vagy a bölcsességét, vagy a szeretetét kicsit kölcsönkérve, vagy az ő szemével, hát amennyire erre képesek vagyunk rátekinteni ezekre a számunkra nagyon fontos emberekre.
Hogyan tudjuk esetleg jobban ápolni a következő évben, 2023-ban a kapcsolatainkat?
Hát olyan elhatározásokat tegyünk, amit meg tudunk tartani. Tehát valószínűleg mindenkinek az a tapasztalata, hogy nagy elhatározásokat teszünk, mert egyébként arról is úgy gondolkozunk, hogy hát nem igaz az, hogy ezt és ezt én nem tudom megtenni. Akkor úgy gondoljuk, hogy na hát ez a minimum, hát azért ennyit minimum kéne teljesíteni az életünknek sok-sok frontján, akkor ezeket elhatározzuk, és akkor ezek együtt mégiscsak túl soknak bizonyulnak, és 3 napig tart a nagy elhatározás. Tehát szerintem tegyünk elhatározást. Ugye azért érdekes egy kicsit ez a téma, hogy most január 1-én beszélgetünk erről, mert pont ez az évforduló, vagy új év hajnala, vagy délután, ez azt sugallja, hogy hát itt egész évre tegyünk elhatározást. De minek, hogyha az 3 napig tart? Tehát tegyünk elhatározást egy hétre, hogy azt az emberi kapcsolatunkat, amelyeket elhanyagoltunk, ahol valaki többet várna tőlünk, mert ugye ezek sokszor aszimmetrikusak. Mi megtesszük azt, amihez nekünk kedvünk van, csak éppenséggel mondjuk akár egy idős hozzátartozónk, az meg hát ennél neki sokkal több kellene, vagy sokkal többet várna, vagy sokkal többet érdemelne. Tehát tegyünk elhatározást egy hétre, azt próbáljuk megtartani, nem kell, hogy túl nagy legyen. Aztán, hogyha még nem igazán vert ez bennünk gyökeret, akkor ismételjük meg. Tehát, hogy azt határozzuk el most így január 1-én, hogy kis lépésekkel, de minden héten haladunk. És ezt ne hagyjuk abba, akkor messzebbre jutunk. Lékai Bíboros ugye a Kádár korszak magyar egyházi vezetője volt, 1986-ban halt meg, és hát ő neki volt ez a jelszava a pártállammal való kapcsolattartásban, hogy a kislépések politikája, amivel hát azt akarta kifejezni, hogy nem akarta a kommunistákat ugye provokálni, viszont amire lehetőség volt, azt meg akkor mindig igyekezett megtenni, és tágítani az egyház mozgásterét, mert valahogy ezt gondolom, hogy a kislépések politikájával mi is messzebbre jutunk, mint a nagyon szép, nagyon nagy elhatározásainkkal, amelyek utána 3 napig tartanak.
És mit javasolnál mondjuk egy családnak ilyen tekintetben? Mi lehet ez az első kislépés, hogy egy családon belül a kapcsolatok kicsit fejlődjenek?
Most, hogyha nagyon haza akarok beszélni, akkor azt mondom, hogy kérjenek egy családi imádságos füzetet a Mária Rádió recepcióján. Na de ez egyébként nem komolytalan, hogy minden család gondolkozzon el azon, hogy hát mi lenne, tényleg mi lenne ez az első lépés? A közös imádság lenne az első lépés? Vagy a közös étkezés? Vagy valamiképpen annak a megerősítése? Hát ez persze elsőbb a felnőttek tudják megtenni, hogy ez az életünknek a tere? Itt akarok élni? Vagy érdekes a számomra az, hogy sokszor beszélgetek vagy házaspárral, vagy házaspárnak az egyik tagjával, aki arról számol be, hogy hát ottan valamiképpen így megnehezültek a dolgok. És akkor, amikor így próbálom megtenni a nagy bölcsességemet, a nagy javaslatot, hogy hát nem lehetne erről, meg erről, meg erről a másik féllel, férjel vagy feleséggel beszélgetni, akkor nagyon sokszor kapom azt a választ, és ez mindig úgy fáj, mint egy belém szúrnának, hogy az a válasz, hogy vele nem lehet, őt ez nem érdekli. Na most, ha ez így van, az nagy baj. Tehát ha az életünk legfontosabb terepe, annak a minősége, az nem érdekel bennünket, hát akkor nagyon fásult vagy megkeseredett emberek vagyunk már. Ha pedig lehet, hogy ez nem igaz, én azt feltételezem, hogy sokszor nem igaz, mert mindenkinek egy élete van, és azt az egyet azt nem szeretné elszúrni, egyikünk sem, csak valahogy nem sikerül erről beszélgetni, vagy a nehézségeinket föltárni, vagy türelmesen végighallgatni a másikat. Én azt gondolom egyébként, hogy például egy családon belül nincs rosszabb annál, mint hogyha nincs beszélgetés, nincs kommunikáció. Inkább ordítozzunk, mint hogy ne beszéljünk. és hogyha nem tudunk beszélgetni, akkor írjunk. Talán fura ötlet az, hogy most családon belül levelet írjunk egymásnak, de hát, ha nem tudunk beszélni, akkor szerintem sokkal jobb ötlet, hogyha legalább kihívjuk a kártyáinkat, és fölteszünk a másiknak egy pár kérdést.
És hogy látod, hogy milyen rendszerességgel, vagy milyen gyakran kéne ezt a levelezést megejteni, vagy ez hogy néz ki pontosan?
Hát ezek nyilván alkalmi dolgok jó esetben. Én egyébként egy házaspárnak azt szoktam javasolni, hogy lehetőség szerint legyen hetente egy nyugodt estéjük. Nyugodt este alatt azt értem, amikor nem csak arról van szó, hogy most akkor melyik gyereknek lesz a héten szülőértekezlet, arra kimegy, vagy kiviszi az orvoshoz a gyerekeket, vagy mit vegyünk karácsonyra, vagy hova menjünk nyaralni, vagy hasonlók, hanem van arra idő, hogy férj-feleség nyugodtan elbeszélgessen arról, hogy te, veled mi van. Mi van a munkahelyeden, mi foglalkoztat, mi nehezíti meg az életedet, a kapcsolatukról, a családjuk történéseiről, időkorlátok nélkül. Jó, nyilván vannak időkorlátok, mert hogyha ez egy hétköznap este, akkor persze, hogy egyszer csak le kell feküdni, de mégis, hogy legyen nyugodt idő erre. Na most fiatal párok többségében, főleg ahol nincs gyerek, vagy még készülnek a házasságra, ott ez olyan spontán módon adódik meg. Az esték többsége ilyen, mondjuk egy fiatal házaspárnál. De egyébként később nem olyan egyszerű ezt megszervezni. Meg lehet szokni azt, hogy nem beszélünk, és akkor nem beszélünk. Volt egy olyan jegyes párom, ahol hát manapság ez persze nagyon elterjedt, összeköltöztek az esküvő előtt, jártak jegyes oktatásra, akkor szóba került ez a téma is, és erre az volt a válaszuk, hogy hát igen, ez így van, mert ők ezt már most se tudják megoldani. És akkor hirtelen iszonyatosan rossz érzés vett erőt rajtam, hogy van egy fiatal pár, akik esküvőre készülnek, egy fedél alatt élnek már, és akkor egyszerűen nincs arra idejük, hogy időnként nyugodtan elbeszélgessenek rendszeresen. El is váltak egyébként egy gyerek után. Tehát időnként az, hogy aki fontos, arra legyen külön neki szánt időm szülőként, vagy barátként, vagy lelkivezetőként, az nélkülözhetetlen. Tehát én azt gondolom, hogy egy házaspár esetében nagyon fontos az, hogy hetente egyszer legyen egy nyugodt időszak, amin, hogy egymással elbeszélgessenek, de hát egy szülő és egy gyerek esetében is azért időnként, hát nem, havonta egyszer azért nyugodt körülmények között kérdezze már meg az egyik szülő azt a gyereket, hogy te gyerek, hát hogy vagy mi van veled? Körülbelül ezt gondolom egyébként a lelki életünkről is, hogy fontos dolog, hogy hetente mondjuk egyszer kicsit, a vasárnapi misék ritmusa is ez diktálja, hogy jó az, hogyha egy hívő embernek hetente egyszer azért van egy kis ideje arra, hogy ne csak a rutinszerű imádságait mondja el, hanem egy kis ideje legyen arra, hogy föltegye azt a nagy kérdést az Úristennek, hogy amit Szent Ferenc ugye, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És erről egy picit elgondolkodik.
Szerintem minden családban van ilyen, nem csak a mi családunkban, remélem, hogy vannak olyan dolgok, amikről inkább nem beszélünk. Tehát inkább úgy teszünk, mintha meg sem történtek volna is. Hogyan látod, Milán atya, hogy hogyan érdemes ezeket mégis úgy feldolgozni, akár családilag, hogy ne legyenek ott ilyen kis titkok a családban is, hogy tudjunk úgy beszélni róla, hogy az építő is legyen.
Most ilyen tabu témákról gondolkodunk elsősorban?
Hát nem feltétlenül úgy tabu,
amit kerülgetünk, mint macska a forrókását?
Igen, mindenki tudja, hogy ott van, és hogy probléma, de inkább nem beszélünk róla, mert hogy úgy kényelmesebb.
Nyilván valakinek föl kell vállalni azt, hogy ezeket szóba hozza, vagy ezeket a cisztákat így kitakarítja. Na most nyilván, ha maguktól fakadnak ezek föl, hát akkor általában azokat nem nagyon szeretjük, mert azok nagy veszekedésekhez szoktak vezetni. Úgyhogy az, hogy valaki fölvállalja, az alatt én nem valami ilyen kommunikációs bátorságot értek elsősorban, hogy én fölvállalom, aztán akkor lesz, ami lesz, hanem az szerintem nem rossz dolog, ha valaki azt vállalja, hogy ő ezzel az adott a család számára mondjuk fájdalmas témával, vagy nehéz kérdéssel, ő valahogy először saját magában megbékél. Vagy a saját szívében azokkal kapcsolatban, akikkel neheztelés van a szívünkben, azokkal legalább magunkban kiengesztelődünk. Tehát ehhez lehetséges, hogy valakinek külső segítséget igénybe kell vennie. Egy jó gyónás, vagy valami, ahol ő maga eljut egy ilyen témával kapcsolatban egy nyugvópontra. Tehát amikor ő már erről úgy tud megszólalni, hogy abból valami békesség árad. Tehát szerintem egy családon belül, ha ott valamivel kapcsolatban mindenkiben csupa békétlenség van, hát ott nehéz lesz béketárgyalást összehívni, vagy tényleg nagy a kísértés arra, hogy inkább söpörjük szőnyeg alá a problémát. Ha valaki, mondom, ezt magában le tudja rendezni, most ilyen primitíven kifejezve magamat, tehát hogy az adott témával kapcsolatban ő eljut egy békességre, akkor viszont alkalmas állapotban van ahhoz, hogy esetleg ezt a területet itt elkezdje egy kicsit gyógyítani egy családon belül. De mondom, lehet, hogy ez nem megy önerőből, ezt akkor valakitől, külső embertől kérjen segítséget. És hogyha elért egy ilyen belső békességet, akkor viszont elképzelhető, hogy megtalálja annak az útját, hogy ezt, hát hogyan tegyük így a családban egy kicsit nagyobb rendbe. Biztos, hogy el kell gondolkozni azon, hogy esetleg érdemes valamiről külön-külön beszélgetni a családtagokkal. Nem biztos, hogy érdemes összeugrasztani az embereket. De hát ezt mindenki a adott helyzetben tudja eldönteni. Inkább, hogy mondjam, ilyen módszertani dolognak tartom azt, hogy ugye a kérdő mondatok, tehát iskolában megtanultuk azt, hogy nyelvtanilag van kijelentő, kérdő, felkiáltó, óhajtó és felszólító mondat. Tehát, hogy alkalmazzuk a kérdő mondatot ezek közül. Tehát ne csak a kijelentőt, a felszólítót, vagy az óhajtót, hanem a kérdőt. Próbáljunk meg nyílt kérdést föltenni, hogy te téged ez az eset hogyan érint, vagy erre te hogyan emlékszel, vagy ez a te számodra most nyugvópontra jutott-e már, vagy még ottan for benned. Mert a kérdő mondatban, a valódi kérdő mondatban, hát hogyha ezt mondom, valami békességgel meg tudjuk kérdezni, akkor abban ott van az is, hogy a megértésnek a szándéka, vagy annak az ígérete, hogy én most úgy hallgatlak, hogy megértem, meg akarom érteni, amit mondasz. Ha nincs ott a megértés igénye bennünk, hanem le akarok nyomni valamit valakinek a torkán, el akarok neki magyarázni, vagy rá akarom venni, hogy ezt csináld, azt csináld, ezt gondold, így érezzél, akkor mindenki visszahúzódik az esetek többségében a csigaházába, hogy inkább hagyjanak engem békén, vagy visszatámad. Tehát békességgel és kérdésekkel óvatosan letapogatni dolgokat. Mondok egy egyszerű példát még, hogy biztos családon belül is, vagy más helyzetben is előfordul egy konfliktus helyzet. Tehát két ember, mondjuk az egyik az neheztel a másikra valamiért, és azon gondolkozik, hogy ezt hogyan tudja neki megmondani, vagy letámadni, beolvasni neki, és hát ebben nagyon-nagyon erőteljes mondatokat tudunk magunkba begyakorolni. De lehet például, hogy érdemes volna ilyen helyzetben is megkérdezni a másikat, hogy te ne haragudjál, megbántottalak téged, vagy van valami kifogásod ellenem, vagy történt valami, ami téged zavar? Hát miért? Hát azért gondoltam erre, mert hát ami itt történt, azt viszont nem egészen értem. És akkor már is szóba hoztam azt, ami, hogy mondjam, a bögyönben van, de nem mint egy támadást, hanem mint egy kérdést. És a kérdésre egyébként lehet, hogy az illető nem azt fogja mondani, hogy most miért kérdezem, ezt nincs semmi ilyesmi, hanem lehet, hogy azt mondja, hogy ja, egyébként igen, hát van, nagyon is van, ez a kifogásom. És akkor meg már rögtön egy kicsit szimmetrikusabb a viszony, mert akkor már nem arról van szó, hogy most én beolvasok valakinek, hanem akkor ő is elmondja, hogy ja, egyébként meg én hol sértettem az ő köreit vagy érdekeit, illetve azáltal, hogy fölteszem a kérdést, hát megint csak azt csugallom, hogy hajlandó vagyok megérteni az illetőt. Amíg én nem vagyok hajlandó megérteni a másikat, addig nehezen reménykedhetem abban, hogy neki kedve lesz megérteni engem. Tehát ahhoz, hogy megértsük egymást, rengetegszer hallom ezt a panaszt, hogy ugye nem értjük meg egymást. Házaspár tagjai között is, hogy nem értjük meg egymást, te nem értesz engem, veled nem lehet beszélni, mert te ezt nem érted. Na most ez lehet, hogy igaz, de azáltal tudok valakinek kedvet teremteni a megértéshez, hát hogyha én megértem őt. Szép az evangéliumi jelenet, amikor Jézus azt mondja a süket némának, hogy megérinti a nyelvét, de fülét is, és azt mondja, hogy nyílj meg. Hát igen, nyissuk meg először a saját fülünket, aztán akkor talán ennek segítségével kinyílik a másiké is.
Milán atya, nagyon szépen köszönöm a gondolataidat. Remélem a kedves hallgatóknak segítettünk egy picit, hogy hogyan tudjuk áttekinteni az óévünket, és felkészülten vágni bele az új évbe. Nekem mindenképpen sokat adott. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, és minden kedves hallgatónknak boldog új évet kívánunk.
Én is boldog új évet kívánok neked is, kedves hallgatóknak is.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.